Kedves hallgatók, elkezdjük ezt a nyári sorozatot, mert körülbelül 4-5 évvel ezelőtt volt itt a Wenzel utcában egy nyári sorozat, és úgy gondoltuk, hogy 4 hónap nagyon hosszú idő a két előadás sorozat között, tehát hogy májusban befejezzük, és csak októberben kezdjük el az újabbat. Talán itt Budapesten is lesz érdeklődés. Hát gyorsan kellett meghirdetni, és úgy gondoltuk, hogy most olyan sorozatot hirdetünk, ami tényleg eddig nem volt, hogy egy előadáson egyetlen egy bibliai igét járnánk körül. Tehát a mai igénk ez a látszólag egyszerű mondat, hogy én tőlem lett-e dolog. Majd elmondanám, hogy miért ez az összefoglaló cím, hogy látók szóljatok. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a Biblia prófétai beszéd és a Biblia szerzőinek olyan dolgokban nyílott beletekintésük, és olyan tisztán fogalmazták meg Istentől indítatva a meglátásaikat, hogy ez ma is fölidézésre méltó, ma is jó lenne, hogyha megszólalnának azok, akik látnak. Ugye a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett kijelentése Ézsaiás könyvéből, Máté 13. fejezetében Jézus is visszaidézni. Mi a sorozatunkat a jogi karon is ezzel fejeztük be, mert Apostolok cselekedetei 28. fejezetében Pál is visszaidézi, hogy az emberek szemeikkel nem látnak, füleikkel nem hallanak, mert behunják a szemüket, bedugják a fülüket, és szívükkel nem akarnak érteni. Szóval ez az emberi világban a nagy probléma, hogy nyilvánvaló dolgokat, alap dolgokat az emberek nem látnak, nem hallanak meg. A szívük megértése nincs ezeken a dolgokon. És ugye azt mondja Jakab apostol, hogy a proféták is ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk. Illés ember volt hozzánk hasonló természetű. Ők csak annyiban voltak mások talán, mint mi, hogy nem hunyták be a szemüket, nem dugták be a fülüket, és a szívüket nem zárták el a megértés elől. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy nekünk nem tudom én milyen nagy teljesítményt kell elérnünk, hogy az igazság birtokosai lehessünk. A Biblia szépen, csendesen, szerényen csak azt tanítja, hogy az Isten sokféle rendben szól az emberhez, sokféle módon megközelít bennünket, embereket, amire nekünk szükség van, hogy ne hunjuk be a szemünket, ne fogjuk be a fülünket, és a szívünket ne zárjuk be. És ezért gondoltuk, hogy azt szeretnénk most megmutatni ezen a sorozaton, hogy egy igében, egy prófétai kijelentésben, egy biblia versben milyen erő rejlik, mi mindent vonaz maga után, mint a kő, amikor bedobjuk a vízbe, és akkor az gyűrűzik körbe-körbe. Úgyhogy a mai alkalommal, az első alkalommal ez a témánk, hogy én tőlem lett-e dolog. Szó szerint ez a kijelentés Királyok első könyve 12. fejezetében a 24. versben fordul elő, majd mindjárt fel is olvasom az egész szövegkörnyezetet, de ha csak ezt az egyetlen egy verset olvassuk, hogy én tőlem lett-e dolog. Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésünkre már rögtön ez az egyszerű biblia vers választ ad. Nagyon sok embernek ez a kérdése, hogy mi jön az Istentől, és mi nem jön az Istentől. Mi az, ami az Isten akarata, és mi az, ami nem az Isten akarata? Hogy lehet szétválasztani az Isten akaratát, meg a magunk akaratát? Hogy lehetünk bizonyosak abban, hogy ezt most Isten az életünkben akarja, mondjuk egy tervet, egy elgondolást? A világunkban is, hogyha körbenézzünk, mi az, ami Istentől származik, és nem, pedig nagyon sok hivatkoznak rá, hogy ez az Isten, vagy a vallásosság, vagy a hitnek a követelménye, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy Istenre hivatkoznak, de nem őtőle vannak bizonyos dolgok, amiket az ő neve alatt is csinálnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy kis mondat már is felkeltheti az érdeklődésünket, mert ugye ez azt mondja ki, hogy a Biblia erre választ szeretne adni, hogy a Biblia külön akarja választani azt, hogy valóban láthassuk, megismerhessük, hogy mi az, ami Istentől jön. És a saját életünkben is ezt tudjuk alkalmazni, hogy tudjunk úgy élni, hogy ha mi meggyőződtünk arról, hogy van Isten, meg az Isten jó és tökéletes, hogy akkor az Isten akarata meg a mi akaratunk összekapcsolódjék, és hogy mi Istennel járjunk. Ezt egyébként majd aki kimondja ezt a szót, ugye Isten üzenete ez, hogy én tőlem lett-e dolog, de ez egy ritkában szereplő proféta a Bibliában, úgy hívják, hogy Sémája, aki a Salamon halála után az ország kettéoszlása idején játszott egy bizonyos szerepet. Na most, mivel ilyen rövid a mai Biblia versünk, mert én tőlem lett a dolog, szeretném felolvasni a szöveg környezetét is, hogy egészen pontosan ez eredetileg milyen összefüggésben hangzott el. Akinél van Biblia, Királyok első könyve 12. fejezetét lapozza fel, legyen kedves, és olvasnám Királyok első könyve 12. fejezetéből a 19. verstől a 24-ig. Itt a következőket olvassuk, tehát Királyok első könyve 12. fejezet 19. versétől. Így szakadt el az Izrael népe Dávidnak házától mind a mai napig. És lőn, mikor meghallotta az egész Izrael, hogy megjött Jeroboám, érette külvén hivatták őt a gyülekezetbe, és királlyá tették őt egész Izraelen, senki pedig nem követte Dávidnak házát, hanem csak egyedül a Júda nemzetsége. És mikor megérkezett Roboám Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész házát és Benyámin nemzetségét, 180 ezer válogatott hadra való férfiút, hogy hadakozzanak az Izrael házával, és visszanyerjék az országot Roboámnak, a Salamon fiának. De az Isten beszéde lőn sémájának, az Isten emberének mondván: ezt mondja Roboámnak, a Salamon fiának, a Júda királyának, és az egész Júda és Benyámin házának, és a többi népnek mondván. Azt mondja az Úr: fel ne menjetek, és ne hadakozzatok a ti atyátok fiai ellen, az Izrael ellen. Térjetek meg ki a maga házába, mert én tőlem lett a dolog. És ők engedtek az Úr beszédének, és visszatérvén elmentek az Úr beszéde szerint. Kedves hallgatók, miről is volt itt szó? Salamon király meghalt, és egy nagyon ellentmondásos uralkodás után ott hagyta örökségül az országot. Ugye Salamon Izrael trónusán a harmadik király volt, ugye Saul volt az első, Dávid a második, Salamon a harmadik. Azért volt ellentmondásos az uralkodása, mert nagyon jól kezdődött, aztán különböző politikai szempontokat követve Salamon letért Isten útjáról, ő maga is elsodródott a bálványimádás felé, és akkor, amikor meghalt, akkor az északi 10 törzs Jeroboámot követte, és csak a déli 2 törzs, teljes egészében csak Júda törzse, majd később csatlakozott hozzá Benyámin, Salamon fiát Roboámot követte. Tehát Izrael 12 törzse szétszakadt. A zsidó állam, az addig egységes zsidó nép, aki a honfoglalástól kezdve, 1445-től kezdve, most 931-ben vagyunk, fél évezredig egységes állam volt, Salamon halál után ketté szakadt. És mondom, az északi tímot kötette a déli 2 törzs, tudja törvényes trónörökös, akkor összegyűjtött egy óriási hadsereget, hogy majd visszafoglalja az elpártolt részeket, és újra egyesíti az országot. És ekkor jött sémája ez a próféta, és Isten beszédét közvetítette, és elmondta a királynak, meg ennek a nagy hadseregnek, meg a népnek, hogy ne menjenek harcolni, ne egyesítsék az országot, mert Istentől lett ez a dolog, hogy szétszakította az országot. Most érezzük már így, ha a történetet megismerjük, csak nagyon röviden, hogy milyen nagy horderejű ez a kijelentés. Mert hogyha én azt mondom, hogy szétszakadozottság, békétlenség, megoszlás, ez Istentől lett. És Isten azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valami van a világban, ami Isten jelenlétét mutatja, hát az az egység, az a békesség, az az összefogás, de ott, ahol megosztás van, ott, ahol szétszakadozottság van, hát az nem lehet az Istentől. Isten meg azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. És ha elolvassuk ezt a, hát sajnos elég keveset olvasott könyvet, Királyok könyveit, akkor láthatjuk, hogy Istennek mi volt a célja ezzel az egésszel. Salamon uralkodása idején annyira eltorzult már a nép erkölcse, és Izrael népe már annyira távol sodródott az Istentől, hogy még mindig a kisebb rossz volt az, hogy ketté szakadt az ország, mint hogy egységbe lett volna az ország, mert ha egységbe lett volna, akkor a romlás tovább folytatódott volna. Ugye, tehát hogy Isten engedte ezt a kettészakadozottságot, engedte, hogy 10 törzs elpártoljon, ez a 10 törzs aztán külön 2 szentét is épített Bételben és Dánban, és Jeroboám belevitte az északi 10 törzset a bálványimádásba, de ez még mindig jobb volt, hogy a déli két törzs hűséges maradhatott az Istenhez, és élhette tovább a maga egészen más erkölcsökön nyugvó életét. Ez még mindig jobb dolog volt, ez a szétszakadás, ez a megoszlás, mintha Isten hagyta volna egybe az egész választott népet, mert akkor kiszámítható lett volna, hogy az egész nép szétszülött volna. Ugye sokszor az egyéni életben, meg a történelemben is nem aközött lehet választás, hogy jó és rossz, hanem csak aközött, hogy kevésbé rossz, meg nagyon rossz. Nagyon rossz lett volna az egység, nagyon rossz lett volna, ha megmaradt volna Izrael egységesnek. A kisebb rossz volt az, hogy így szétszakadozott, és hát itt szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy azért van két könyv erről a történelmi időszakról, Királyok meg Krónika könyve, mert Királyok könyve mind a két ország részt párhuzamosan végig tekinti a történelmét. A Krónika könyve, ami ugyancsak ebből az időszakból táplálkozik, az már csak a déli ország résszel foglalkozik, ahol a hit tovább ment, ahol az igazi hit története folytatódott. Tehát Istentől van egy dolog, hogy megoszlás. Istentől van egy dolog, hogy szétszakadozottság. Istentől van egy ilyen dolog, hogy ezután azért az északi meg déli országrész egy kicsit feszültségben, sőt sokszor hadban is állt egymás. Ez Istentől van. Mintha fülünkbe csengere, amit Jézus mondott Máté evangélium a 10. fejezetében a 34. verstől, hogy ne gondoljátok, hogy békességet jöttem hozni a földre, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy fegyvert. Ugye ez is egy hasonló bibliai kijelentés, sokan talán nem értik, hogy ez miért van így. Jézus világosan mondta, hogy az ő megjelenése, az ő tanítása, mivel az igazságot hirdette Jézus, hát ez megoszlást fog létrehozni az emberek között. Tehát Isten nem a minden áron való egységnek az Istene. Isten egy őszinte, tiszta szívből fakadó, igazságot kereső emberek közötti egységnek az Istene. És hogyha megoszlás van mondjuk például az Izrael történelmével, vagy mind a mai napig a kereszténység történelmével, ma is nagyon sok ember hivatkozik erre, hogy hát én azért nem közeledem a kereszténységhez, és azért jobb hát tulajdonképpen közömbösnek lenni, vagy hát még szinte ateistának is lenni, mert hát ez olyan nagy szégyen, hogy a kereszténység ennyiféle pártra, meg felekezetre, meg egyházra szakadt. Hát erre is azt lehet mondani, hogy én tőlem lett a dolog. El tudunk képzelni egy olyan kereszténységet, ami egységes? Nem kell elképzelni, majd látni fogjuk. Ugye ezt építik most. De hát ez borzalmas. Borzalmas, hogy egészen más gondolkodású, egészen más mértéket követő emberek egységet hoznak létre. Ennél borzalmasabb nincsen, ez nem az Istentől van. Az Isten volt az, aki támasztotta a kereszténység történelmében a megoszlásokat, mert hogy nem lett volna megoszlás, ha nem léptek volna fel volna mondjuk a valdensek, vagy a husziták, vagy Luther Márton 1517-ben, ha továbbra is megmaradt volna egységesnek a kereszténység, hát akkor talán most már azt se tudnánk, hogy mi az, hogy kereszténység. Már, hogy szokták mondani, lecsúszott volna a csatornán minden. Annyira elzűlesztették. Tehát Isten nagyon sokszor a történelemben ehhez az eszközhöz folyamodik, mondom, nem azért, mert ez önmagában jó lenne, hanem azért, mert ez a kisebb rossz. A kisebb rossz, hogy megoszlás van, a kisebb rossz volt, hogy két országrész jött létre. 931-től tulajdonképpen egészen már a zsidó népnek a visszatéréség, hogy visszatértek a babiloni fogságból, tehát 535 utánig, lényegileg több évszázad elment ezzel a kettéosztódással, és Isten nem engedte az egyesítést. Megpróbálták sokan, ha eltetszenek olvasni ezt a könyvet, akkor lehet látni, hogy megpróbálták sokan, hogy egyesítsék királyok is, mások is, vallási személyek is. Isten nem engedte egyesíteni, mert egy olyan egységben, ahol nincs erkölcsi egyöntetűség, azonosságot, semmi köszönet nincs abban az egységben. Tehát én tőlem lett a dolog. Ez az, tehát ahol elhangzik ez a kijelentés, ez az eredeti előfordulási helye. De próbáljuk meg most egy kicsit a magunk életére is vonatkoztatni. Mi ez, hogy én tőlem lett a dolog? Nagyon sok ember például ebben hisz, vagy ilyen gondolatokkal jár kell, hogy hát minden előre megvan úgyis írva a sorskönyvében. Hát ami történt, az minden Isten akarata szerint történt. Ez nem igaz. A Bibliában nincs ilyen, hogy ami történik, az minden Isten akarata szerint történik. Ez a világon a legnagyobb hazugság lenne. Egyáltalán nem Isten akarata szerint történnek csak a dolgok. Ez egy más kérdés, hogy Isten látja előre azt a sok-sok rossz választást, amit mi emberek felhalmozunk. És arra nézve, és amit ő lát előre, arra nézve is tervet készít, hogy ha mi az életünkben hozunk egy rossz döntést, akkor utána azt még ki lehessen javítani. Megint egy rossz döntés, meg százat, meg ezret. De az Isten valami végtelen türelemmel látta előre az életünket, és most is munkálkodik minden ember életén, hogy amikor nem az ő akarata szerint történnek dolgok, meg döntések, akkor is nála megvan a terv, hogy lehet jobbra fordítani, hogyha az emberben van megbánás, van önmagára eszmélés, van segítségnyújtásra való kérelem, akkor az Isten segít és vissza tudja fordítani a dolgot, de a Bibliában ilyen kijelentés nincs, ilyen rövid egy sort nem tudok kiemelni, hogy előre megvan írva a sors könyvében, vagy minden, ami történik, az Isten akarata szerint történik. De minden esetre, ami történik, az mind az Isten felügyeletével történik, mind az Isten előre tudásának a bebiztosításával történik, minden az Isten és a menny fennhatósága alatt történik, és ezért, ha belekerülünk nem kívánatos helyzetekbe az életbe, és hészségekkel szembesülünk, akkor jó, hogyha eszünkbe jut ez az ige, hogy én tőlem lett a dolog. Azért is gondoltam, hogy ezzel kezdjük a sorozatunkat, mert szeretném majd a kedves hallgatók közreműködését kérni, hogy ki, ahogy olvassa a Bibliát, és így ilyen rövid mondatok megérintik a lelkünket, mert sok ilyen mondat van a Bibliában. Például ilyen mondat a Róma 8:28, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Nagyon nagy mondat. Csak így önmagában, akik Isten szeretik, minden javukra van. Vagy ugyanilyen nagy mondat a Korintusi első, második levél, második fejezetében, hogy minden értetek van. Ez egy rövid félmondat, nagyon nagy mondat. Szeretnék ezekből ilyen nagyon kis szórólapokat írni, meg másokkal már szövetkeztünk, hogy csak ennyit, tehát egy ilyen kis A/R 5-ös lap 4 oldalára, tehát A/R 6. Megvallom őszintén, hogy ez a mai téma is így került a kezembe. Nem tudom, hogy talán akik ismerik, majd le fogom fénymásolni a következő alkalomra, nagyon szép és nagyon szép megszólító jellegű én tőlem lett-e dolog. Ezt az evangéliumi kiadó terjeszti, de engem, amikor sok mindent elolvas az ember, főleg Bibliával kapcsolatos dolgokat, sok mindent mondjuk egy-két mondat után letesz az ember, mert látja, hogy ez nem az. De ezt például, ezt végigolvastam, és azt mondtam, hogy ebben tényleg lélek van, és aki írta ezt, az tényleg nemes cél vezette. Hadd olvassam el önöknek, mert nagyon rövid mondom, hogy kellenek az ilyen rövid dolgok, amik az ember kezébe jutnak, és egyszerre csak az emberbe valami világosságot támasztanak. Az életet csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem van számodra, ma gyermekem. Ezt akarom elmondani neked azért, hogy bearanyozza a viharfelhőket, amelyek életed fölött tornyosulnak, és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell. Üzenetem egyetlen rövid mondat csupán, de rejtsd el a szíved mélyére, legyen nyugvó párnád, amelyre fáradt fejedet lehajtod. Az üzenet így szól, én tőlem lett a dolog. Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is érint? Ami téged bánt, az én szemem fényét bántja, Zakariás 2:8. Mivel drága és értékes vagy szememben, rendkívül tereltetés. Tudd meg, én tőlem lett a dolog. Én a körülmények istene vagyok. Nem véletlenül vagy azon a helyen, amelyen állsz, hanem azért, mert én választottam számodra azt a helyet. Nem imádkoztál alázatért? Látod, éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevő emberek és dolgok által az én akaratom munkálkodik. Pénzügyi gondjaid vannak? Nem tudod, hogyan jössz ki a fizetésedből? Én tőlem lett a dolog. Én vagyok az, aki a menny és a föld, mert azt akarom, hogy minden tőlem kérj, és teljesen tőlem függ. Gazdagságom határtalan, Filippi 4:19. Tedd ígéreteimet próbára, nehogy bárki is azt mondhassa rólad, hogy ebben a dologban nem bízol Istenben. A nyomorúság éjszakája vesz körül? Én tőlem lett a dolog. Én, Jézus, tudom, mit jelent ez. Hisz én vagyok a fájdalmak férfia, betegség ismerője, Ézsás 53:3. Elvettem mellőled minden emberi támaszt, hogy hozzám fordulj, és örök vigasztalást vehess tőlem. 2 Tesszalonika 2:16-17. Csalódtál barátaidban? Talán olyan valakiben, aki előtt megnyitottad a szívedet? Én tőlem lett a dolog. És én engedtem meg, hogy csalódjál, hogy megtanuld, én, Jézus vagyok a te legjobb barátod. Megtartalak téged, és harcolok érted küzdelmeidben, azután vágyom, hogy meghitt barátod lehessek. Hazugságot mondott valaki rólad? Hadd tegye, te pedig jöjj annál közelebb hozzám, szárnyaim alá, távol minden szócsatától. Ha igazságtalanságért, én vagyok az, aki felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet. Zsoltár 37:6. Terveid halomra dőltek? Levert és kiábrándult vagy? Én tőlem lett a dolog. Hiszen te készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam meg azokat, pedig én vagyok az, aki tervet készítek számodra. Erőd felett való dolog ez, nem végezheted el ezt egymagad. 2 Mózes 18:18. Te csak szerszám vagy, s nem a cselekvő. Vágyva vágytál, hogy valami nagy dolgot cselekedjél, értem? És most beteg ágyon szenvedsz? Én tőlem lett a dolog. Nem tudtam másként magamra irányítani figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány legmélyebb tanításomat akarom így közölni veled. Engem csak az szolgálhat, aki megtanul türelmesen várni. Leghatatosabb munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem végeznek aktív szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével. Hirtelen reád szakadt egy felelősség teljes nehéz feladat? Indulj csak bátran, és számíts rám! Azért helyeztelek téged ebbe a felelősségteljes munkába, hogy megtapasztald, megállt téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel. Mózes 5. könyve 15. fejezet 18. verse. Ma egy korsó szent olajat adok a kezedbe. Használd bátran és szabadon, gyermekem, hogy életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden szót, amely sért, minden körülményt, amely próbára teszi türelmedet és gyengeséget, minden megnyilvánulásait. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és bánt, alkalom Isten számára, hogy segítségedre legyen. A tövisek olyan mértékben tűnnek el, amilyen mértékben felismersz engem minden dologban. Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek elleneteke mai napon, mert ez a ti életetek. Mózes 5. könyve 32. fejezet 46. és 47. verse. Tehát ezt el lehet pár perc alatt olvasni. Ugye érezzük, hogy a megszólító erő van benne, ebben a kis pár, 3,5 oldalon van 8-9 bibliavers, nem is annyira ismert bibliaversek, ha tetszettek figyelni, de nagyon találó, nagyon a gondolatba belesimuló bibliaversek, és nagyon gyakorlati példákat mond, és én nekem is most az a célom, szinte ez alapján, a kis lapocska alapján, hogy egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi minden van az Isten szerint, amiről mi nem úgy gondoljuk, meg azt gondoljuk, hogy ez nem őtőle lett. És mégis, hogyha odafigyelünk, akkor hát akkor azt látjuk, hogy őtőle lett ez a dolog. Hát nézzük először azt a kérdést, amit ez a kis lapocska is emleget, hogy tulajdonképpen az életben melyek a legmegpróbálóbb nehézségek a számunkra. Én azt gondolom, hogyha az egész életutunkat nézzük, némi gondolkodás után én egy dologra szavaznék, és ezek a csalódások. Amikor az ember leél itt a Földön néhány évtizedet, akkor azt látja, hogy az életben az egyik legnagyobb érték például a kedv, a bizakodás, a reménység, hogy neki lát munkának, feladatnak, hogy lát maga előtt egy jövőt, látja a terveinek a megvalósulását, embereket, akikre számíthat, akik segítenek majd neki abban, hogy előre haladjon. És az emberi életben az egyik legfájdalmasabb dolog, amikor emberek csalódnak emberekben, csalódnak eszmékben, csalódnak ügyekben, és az ember életnek egyik legfájdalmasabb jellegzetessége az embereknek a belefáradása az életbe, az elfásulás, az elcsüggedésnek a véglegessé rögzülése, valami unalom, valami rutinból élés. Én azt gondolom, hogy ez az, amit mindannyian talán el szeretnénk kerülni, mert az tényleg az életben az egyik legnagyobb dolog, különben van egy külön bibliai könyv, ami erről szól, a Prédikátor könyve, A legnagyobb dolog, hogy örömmel, szeretettel, szívesen tegyük azt, amit teszünk. Ennél nagyobb dolog szinte nincsen. És itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy például akkor, amikor mi csalódunk emberekben. Sokszor emberek hivatkoznak arra, hogy hát mekkorát csalódtam, meg egy világ omlott össze bennem, meg hát előttem már ez az ügy nem olyan, mint az előtt volt. Amikor csalódunk emberekben, ez is az Istentől van. Vajon miért? Azért, mert az Isten ezzel is arra akar bennünket nevelni, hogy ne az emberekben bízzunk. Ne az emberekbe vessük a reménységünket. Egy nagyon szép Biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban, nem is egy, hanem egy egész szakasz. Jeremiás könyve 17. fejezetéhez lapozzunk, és olyan megrázóan mondja el ezt a próféta, hogy mire számíthat az az ember, aki az emberekben bízik, aki akár, nem tudom én, a nagy emberekben, vannak emberek, akik nagy tudósokban, vagy művészekben, vagy ma élő nagy emberekben, vagy akár politikusokban, vagy majd ő megoldja a dolgokat. Soha nem felejtem el a 60-as években, amikor hazajöttek a disszidens magyar rokonaink Amerikából, már akkor hazajöhettek, akkor mindig azt mondták, hogy na majd, ha ezt az elnököt megválasztják, majd ez nagyjá fogja tenni Amerikát. Minden 5 évben ezt hallottuk tőlük. És akkor megint mondták egy újabb, majd ez aztán egy nagyon rendes ember, vagy ez ilyen meg ilyen tehetős ember. Hogy mondja itt a Jeremiás könyve 17. fejezet 5. versétől? Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik, a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk az emberi kapcsolatok milyen sokat jelentenek. Hiszen Isten azért teremtett bennünket, társas kapcsolatokra teremtett, családban növünk fel, társat akarunk választani az életben, gyermekeket akarunk nevelni. De az Isten olyan szépen alakítja az életünket, olyan tapintatosan figyelmeztet arra, hogy nagyon sokat jelentenek ezek az emberi kapcsolatok, de csak akkor, hogyha a bizalmunk az Istenben van. Hogyha az Isten vezetését kérjük ezekben a kapcsolatokban. Ne emberekre tegyük a nagy tétet. Ne az emberekben bízunk. Mert azt mondja, hogy aki az emberben bízik, nagyon érdekes a 6. versben ez a kijelentés, nem látja, hogy jó következik. Ugye, mert minden emberbe lehet csalódni. Szülőkbe is lehet csalódni egy idő után. Barátokba is lehet csalódni. Házastársban is, sok mindenkiben, sokféleképpen lehet csalódni. És amikor csalódunk, akkor úgy elsötétül minden, és akkor csak a rosszat látjuk. Akkor ott van a búsongás, meg a szomorúság, meg a csapdosás. Tehát azt mondja, hogy nem látja, hogy jó következik. Tudom, hogy nagyon fájdalmasok az emberi csalódások, egy barátság széthullása, vagy egy házasság széthullása, ami mai napság sajnos nagyon gyakori. És hát amikor emberekre fölnézünk, például külön rubrikába helyezném a hívő emberekben való csalódást. Ugye arra sokan hivatkoznak, hogy én azért nem hiszek, mert hát az, aki magát hívőnek, meg vallásosnak mondja, és így cselekszik, hát én nem akarok ilyen lenni, jobb, hogyha én egy őszinte, nyers szókimondó ateista vagyok, mint hogyha egy képmutató keresztény. Szóval sokan ugye így gondolkoznak. Volt egy iskolatársam, azt mondta, hogy azért nem fog Isten dolgai iránt érdeklődni, mert az édesanyját 20 évvel ezelőtt egy pap arcú csapta kisgyerek korában, mert rossz viselkedést tanúsított. Szóval az emberek iszonyatosan, csalódnak tekintélyekben, csalódnak aztán hát eszmékben, ügyekben, és akkor elsötétül minden, és akkor bekövetkezik ez, hogy nem látja, hogy jó következik. Azt hiszik az emberek, hogy vége van a világnak. Azt hiszik, hogy most mindennek össze kell omlania, mert egy valamire építettek fel. A Biblia azt mondja, hogy mi emberek az emberi kapcsolatainkban olyanok vagyunk, mint ahogy a vas megedzi a vasat. ugye ez a példabeszédek 27. fejezet 17. versének a hasonlata, hogy ugye mi emberek hatunk egymásra, és csiszoló tényezők vagyunk, de embert nem lehet mértéknek tenni, és nem szabad egy olyan világképet fölépíteni, hogy mi emberektől függjünk, és hogy emberi véleményektől, meg emberi elméletektől tegyük függővé az életünket. Sajnos a mai világ eléggé ilyen alapokon áll. Nem is állhat máson. Mert ha nem ismerjük, hogy az Isten mit mond, ha nem ismerjük az Isten kimondott beszédét, az Isten parancsolatai törvényét, hát akkor azt mondjuk, hogy hát ugye az evolúcionisták azt mondják. Vagy a bölcs emberek ezt mondják, az okosok ezt mondják. Aztán mi van akkor, hogyha 10 meg 20 év után, amit az okosok mondanak, hogy összedől minden, ripityává omlik, és akkor hol vagyunk mi a sok okos emberrel, akinek a véleményére akartunk alapozni. Szóval én tőlem lett a dolog, az Isten engedi ezt meg, és az Isten nem véletlenül engedi meg, ez keserűség, borzalmasok a csalódások az életben, a megkeseredések, de Isten ezeket azért engedi meg, és én örültem neki, egy vidéki háziasszony mondta már jó néhány évvel ezelőtt, hogy beszélgettünk erről a kérdésről, és azt mondta, aminek az ember életében össze kell roskadnia, mint a kártyavárnak, csak roskadjon is össze. Ne építsünk légvárakat. Ne hivatkozzunk erre, arra az eszmére, meg erre, arra az ígérgetésre, meg nem tudom én mire. Amit eddig láttunk, hogy az életben rossz volt, alaptalanul építettünk rá, csak dőljön össze, mint a kártyavár. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ha ilyenek vannak az életünkben, ilyen csalódások, ne kedvetlenedjünk el. Isten ezzel mindig utat akar nyitni arra, hogy ne csak körbenézzünk, hanem fölfelé is. Egy másik dolog, ami nagyon nyomasztó az életünkben, például a kísértések. Az embert millió kísértés veszi körül. Ugye ma a mai világban a kísértéseket külön hatványra is emelik a reklámokkal, meg a csábító ajánlatokkal, meg a versenyjátékokkal, meg nem tudom én mivel. Az emberek között szinte mesterségesen feszítik ezt a gyors meggazdagodási vágyat, vagy a szerencse, meg a könnyedségnek a lelkületét, és nagyon sok kísértés veszi körül az embereket. Hát az egyik legkedvesebb évfolyam társammalnak az esküvőjén örültem, hogy milyen hát derék házasság lesz ebből, és 5-6 év után azt mondja ez az évfolyam társam, na de aztán mi van, hogyha közben én másba szerelmesedem bele? Hát mondtam neki, hát te nem vagytok jól a férjeddel, de hát azt mondja, hát valamikor nem vagyunk jól, mondom 5 év után, 5-6 év után is, hát ezt nem gondoltad meg, vagy... Na de azt mondja, jöhet, hát annyi valaki van az életben, hát jöhet más, és akkor én hunyam be a szememet, hogy ne beszéljek emberekkel, hát na, természetes dolog, hogy kapcsolatokat tartunk fenn, hát aztán sajnos el is jött ez az életében, nem egyszer, nem kétszer, aztán azokból is kijönni, meg bemenni, közben meghalt a férje, szóval borzalmas úgy végig gondolni ezt a dolgot, és ezzel kapcsolatban is szeretnék egy Biblia verset idézni, amire egy kedves hallgató hívta rá föl a figyelmemet, hogy milyen sokat jelentett neki ez a példabeszélek könyve 23. fejezetéből, szeretném majd fölidézni ezt a Biblia verset. A példabeszélek könyve 23. fejezetéből a 26. és 27. vers lesz ez. A 26. tehát az első verset régóta ismertem, és hát szoktam is idézni, mert olyan gyönyörű, hogy azt mondja az Isten, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez egy híres Biblia vers, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, tehát a Biblia szerint a hívő életben, a hívő élet nem arról szól, hogy ezer parancsot külsődlegesen megtartani, hanem adjuk a szívünket az Istennek, és majd, hogyha a szívünket az Istennek adtuk, az Isten akkor erőt fog adni, hogy természetesen és könnyedén fogunk ezer dolgot megtartani, úgyis, hogy az nem is mindig olyan tudatos, és nem is olyan megfelelés jellege van ennek, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, és akkor ez a vidéki hallgató föltette nekem a kérdés, és tudod, hogy mi jön ez után? Nem tudtam. Pedig a mondatnak itt nincs vége, mert merttel folytatódik. Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. Hát ezt ismertem volna, a volt évfolyam társamnak ezt idéztem volna, aki mondta, hogy hát ő hogy fog hűséges lenni a férjéhez. Mert itt tulajdonképpen ez a két vers összetartozik, és azt mondja, hogy a kísértések ellen hogy lehet például küzdeni. Például ez, hogy hűség legyen a házasságban, és hogy az egy tiszta, őszinte házasság legyen, és ne legyen ott mindig egy settenkedő harmadiknak az árnya, ugye a nem kívánatos harmadik. Azt mondja, mert mély verem a tisztátalan asszony, szoros hút az idegen asszony, szóval itt nem akármilyen kísértések vannak az életben. Persze ezt férfiakkal is be lehet helyettesíteni, ezt érezzük, hogy ez nem a női nemnek a kísértővé való kikiáltás, hanem ez ugyanez van a másik nemre nézve az életben. Az életben óriási kísértések vannak, de hogyha valaki a szívét az Istennek adta, ha úgy jár, hogy az ő útját megőrzi, akkor lehet mély verem a tisztátalan asszony, és lehet szoros kút az idegen asszony, de az nem fogja magába szédíteni ezt az embert. Az nem fog olyan kút kávájára hajolni, ami nem az övé, vagy nem akar olyan életbe belenézni, vagy olyan élettel kapcsolatot tartani, ami nem az övé. Nem tudom, hogy tetszenek-e érezni, hogy mi minden van az Istentől. Ha az Isten megenged az életünkben ilyesmiket, hogy talán csak mi tudunk ilyen dolgokról, hogy most egy kicsit belül meginoktunk, most egy kicsit nem úgy látjuk például a barátságunkat valakivel, vagy a házasságot, vagy a gyerekeinkhez való kapcsolatot, egy kis belső megingás, még ebből senki semmit nem lát. Ez Istentől van ez a dolog, hogy ő megenged dolgokat. Miért? Hogy az Isten mutassa azt, hogy tulajdonképpen itt arra van szükség, amit Jézus így mondott, hogy teljes szívünkből, teljes elménkből, minden erőnkből. Szóval adjuk a mi életünket az Istennek. És ha adjuk, akkor ő meg tudja majd őrizni az életünket. Vagy egy harmadik ilyen változat az én tőlem lette dolog példájára. Kis lapocska is érintette, hogy azt mondja, hogy nincs pénze, pénzügyi gondjaid vannak. Hát ez egy inflációs világban, vagy egy mostani a pénzügyeket túlfokozó társadalomban, hogy ez egy állandó probléma az embereknél. El nem lehet mondani, hogy hány ilyen probléma akad, hogy élhetetlenség, emberek nem tudják beosztani a pénzt, nincs pénzük, mindig aggodalmaskodnak a pénzügyek felől. Szinte azt mondanám, hogy szinte mindannyiunkra ráragad olykor-olykor. Boldog az az ember, aki itt erőteljesen halad előre, és azt mondja, hogy amit az Isten ad, azzal megelégszem, és én nem akarom az életemet ezzel eltölteni, az egész életem csak ezzel menjen, hogy mit, mennyiért, meg mikor, mennyit keresek. Példabeszélek könyve 30. fejezetében van ez a csodálatos két biblia vers, amit úgy ajánlanék, hogy a legfőbb biblia versek polcára helyezzünk föl. Példabeszélek 30. fejezetében a 8. és a 9. vers. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Valami csodálatos verse, szoktuk idézni a velejét, hogy az Istentől kérjük azt, hogy se szegénységet ne adjon, se gazdagságot, de tápláljon bennünket azzal, amivel ő jónak látja. De felhívnám a figyelmet, hogy ez a Biblia vers ezzel kezdődik, hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Föltenném a kérdést, mit tetszen gondolni, miért kezdődik ezzel a két kéréssel? Hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Azt hiszem, hogy azért, mert például a pénzügyekben nagyon sok a hiába valóság. Például az a hiába valóság, hogyha az emberek például mindig ezzel foglalkoznak, és úgy gondolják, hogy ez az élet boldogsága, vagy ez az élet biztonsága, hogy mindig ezzel foglalkoznak. És mi az, hogy hazugság? Megfigyeltem, hogy a legtöbb ember igenis hazudik a pénzügyeiben. Sokszor az a helyzet, hogy van, csak hát lekötve három, nem tudom én, kötvénybe, vagy hol. Múltkor is mondta nekem valaki, egy vidéki városban voltam, hogy hát azt mondja, 20-30 évvel ezelőtt nem volt semmink, amikor kezdtük a pályánkat, meg a család, és hát semmink nem volt, és volt egy kis albérlet, meg két szék, meg stb. Azt mondja, most sincs itthon semmi, de hát azért, mert betettük oda, meg lekötöttük, és így összeszámolta ott, nem is kértem rá, de tehát több százezer volt, de azért persze napi problémákról beszélt, napi filléres gondokról beszélt. Hát ez hazugság, nem? akkor miért köti le? Vagy miért megy bele ilyen dolgokba? Hogy azzal Mária emészze magát, hogy ő neki milyen nehéz megélni, közben pedig már ott a téteken, ott sorakoznak a bankók. Hát miféle hazugság ez? Ugye, tehát ezért mondja azt, hogy a hiába valóságot és hazugságot messze távoztass tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel. Pál apostolnak a vallomása itt a legcsodálatosabb, a Filippi levél 4. fejezetét, ha elolvassuk. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy ő megtanulta, hogy amibe van, azzal megelégedett legyen, de ezt meg kell tanulni. Pál apostol ugye azt mondja az apostolok cselekedeteiben az egyik részben, hogy én abban gyakorlom magam. Ezt gyakorolni kell. Ezt gyakorolni kell. Mindent az életben a gyakorlat teszi a mester, gyakorolni kell. Neki is gyakorolni kellett, hogy megelégedjen abban, amiben van. Sokszor a szűkösebb dolgokban kell megelégedni. Nagyon nagy felelősség terheli például a mostani közép nemzedékeket, meg idősebb nemzedékeket. Látom például nagyon sok fiatalnak, 20 évesnek, még 30 évesnek is az életén, hogy természetes, hogy bemegy egy boltba, és amit ő megkíván, kerüljön, amibe kerül, az bevásároljon, és akkor, mert neki az jár. Ugye? És szórja a pénzt. Tehát ezt nem tanították meg, nem tanították meg, hogy mivel kell megelégedni, és mit jelent mértékletesen és bölcsen élni. Nagyon nagy vers ez, hogy azt mondja, hogy azért ne adj nekem gazdagságot, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Hány meggazdagodott ember fordult el az Istentől? Ugye erre szokták mondani, hogy addig jó volt az Isten, még lehetett kérni, meg szegény volt, és amikor meggazdagodott, akkor már úgy gondolt, hogy ő a saját lábán is megáll. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Isten nevével. Vagy ha valaki mondjuk elszegényedik, hogy odáig ne jusson, hogy a saját kezével akar elégtételt szerezni. Szóval ezek döbbenetesen nagy dolgok, ez is az Istentől van. Amikor jött a rendszerváltás, és jött ez a borzalmas infláció a 90-es évek elején, ugye emlékszünk, hogy 30-40% volt egy évben az infláció, hát én azért elmondtam a Magyarországon, hogy jaj, én úgy szeretném, ha még nagyobb lenne a szegénység, mert hát valahol csak meg kellene tanulni már megelégedve, bölcsen élni. Régebben annyira mértéktelenek voltunk, a 70-es, 80-as években, emlékezem, tele voltak az utcák kidobott kenyerekkel, meg kiflikkel, meg zsemmékkel. Elment az ember egy iskola mellett, akkor csak úgy halomba álltak ott ezek az értékes élelmiszerek, és mondom, hogy hát ha majd jön a szegénység, akkor majd biztos jobban beosztók lesznek az emberek. Aztán közben meg azt látjuk, hogy ott sem akarjuk megtanulni. Szóval sokszor az Isten megenged olyan dolgokat, és ez őtőre lett ez a dolog. Egy keresztény ember találkozik ilyen jelenségekkel, akkor nem lázadozik, nem panaszkodik, hanem azt mondja, hogy az Istentől lett a dolog, és az Istennek van ilyen ígérete, hogy kenyerünk és vízünk soha el nem fogy. Vagy például itt van a betegség, ugye egy klasszikus nagy példa. Hát körbe vagyunk véve betegségekkel, ugye másról sincs már szó, mint az egészségügyről, és hát ugye én is olvastam azt a borzalmas statisztikát, hogy 2000 után minden második gyerek már daganatos beteg lesz, aki megszületik. Szóval félelmetes, nem? Hát szóval azt mondjuk erre, hogy akkor miért is élünk. Hallunk jobbról, balról, hogy 20-30 évesen gyógyíthatatlan betegségeket diagnosztizálnak, és emberek távoznak családból, világból. És ugye, hát ugye a betegségeknél is. Nagyon nagy példa a Bibliában a betegségekre, hogy mit jelent ez, hogy ez is az Isten, nem az Isten adja a betegségeket, távolról sem. Isten nem a betegség, Isten az egészség és az élet Istene, de hogy az Isten megenged az életünkben betegségeket, és talán sokféle betegséget is megenged. Hát talán erre a legjobb példa a II. Korintusi levél végén, ugye a 12. fejezet 7. és 10. versei között Pál apostolnak az a híres tapasztalata, amit ő nem szégyellett elmondani, vagy hát szóval leírni a gyülekezeteknek, neki is ugye súlyos betegsége volt, és tessenek megfigyelni, hogy mielőtt még a betegségéről beszél, hogy vezeti a betegségéről a beszámolót. Ugye ez a 2. Korintus 12.7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjak. tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjen engem, hogy felettével ne bizakodjam. Tehát ő világosan tudta, hogy a betegség a sátántól van. A sátán küldött, a démoni világnak a szorgos munkája hozza létre a betegségeket az emberek életébe. Persze a mi közreműködésünkkel nagyon sokszor. És Pál apostol világosan tudja, hogy ez tövis, ami a testembe adott, ez tövis, ez egy nem kívánatos dolog. Azt mondja, hogy gyötörjön engem. Szóval, hát, hogy gyötrelem, szóval minden betegség gyötrelem, nem? Hát, akinek most allergiája van. 20 évvel ezelőtt olvastam a francia újságokat, olvastam akkor, és írták, hogy Franciaországban mennyi az allergiás. 30%-a az országnak allergiás. Hát mondom, ez Magyarországon soha nem fog megvalósulni. Most aztán most tudjuk, hogy már több mint 30%, és hát megy fölfelé a szám, és erről is úgy beszélnek, hogy hol ebb ezzel, hol azzal, ha valaki nem vadkenderrel, akkor majd fűvel vagy mással allergiás lesz. És hát borzalmas, elöntenek a betegségek, és ezek gyötörnek bennünk. Hát borzalmas, mert egy ilyen allergia is, nem, hogy az embernek kigúvadnak a szemei, meg hát borzalmas, szóval nem lehet rá, más, Pál apostol is azt mondja, hogy gyötör, de azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Azért ez csodálatos tapasztalat, és hogy ezt leszűrte Pál apostol. Talán ő is azért említi is olyan sokszor itt Krisztus nevét, mert hát hogyan is olvashatjuk az Ézsás könyve 53. fejezet 3. versében, hogy a híres kijelentés Jézusról, hogy ő betegségismerője volt, ő ismerte a betegségeket. Ő fájdalmainkat hordozta, betegségeinket ismerte és viselte, és Krisztushoz még közelebb került Pál apostol ezekben a nehézségekben, és ezért tulajdonképpen ő azt mondja, hogy 3-szor nagyon komolyan könyörgött Istenhez. Az Isten nem hozott látványos fordulatot az életében, a betegségében, a testi életében. Ugye szembetegsége volt Pál apostolnak, és hát azért mondom, hogy minden betegség a maga kategóriájában értékelendő, azért a szembetegség is egy elég súlyos betegség. És nem múlott el ez neki, és mégis az Isten belül erőt adott neki, és így tudta elviselni. Az jól tudta, hogy az Istentől volt-e dolog. És még egy újabb és újabb dolgokat lehetne sorolni, de tudom, hogy halad előre az időnk, de azért még egy-két dolgot hadd mondjak, ami Istentől lett dolog. Például nagyon sokat szenvedünk az életben, és komoly megpróbáltatás az embereknek a véleménye rólunk, szeretetlen véleménye, vagy éppen rágalmazása. Komoly próbatétel, nem? Szóval ahogy az ember beállítják, hogy félreértelmezik egy mondatát, vagy egy fellépését, szóval ahogy az emberi világban mindig találkozunk azzal, hogy hát nem egészen szeretetteljes az embernek az értékelése, és nem fogadják be az emberek a másikat. Olyan kemény elutasítás, vagy kemény hűvös távolságtartás van ember és ember. Ez egy komoly megpróbáltatás. És sokszor olvassuk a Szentírásban, hogy az ilyen próbatételeket is az Isten megengedi. Megengedi, hogy annál jobban megerősítsen bennünket, hogyha nekünk ez annyira fáj, akkor nagyon vigyázzunk, hogy ha mi beletévedünk az ilyen magatartásba, hogy mennyi sebet tudunk okozni. Sokszor nem is vesszük észre magunkat, és óhatatlanul embereknek sebet okozhatunk. És hát, hogy ne nagyon értékeljük föl ezt, hogy az emberek hogy vélekednek rólunk, meg mit mondanak rólunk. Ugye a 112. Zsoltár 7. verse is ilyen csodálatos rövid vers, ami azt mondja az igaz emberről, a 112. Zsoltár 7. vers, hogy a semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ez olyan sok erőt adó Biblia vers. Az igaz embert ez is kell, hogy jellemezze, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős az Úrban bizakodó. De a 37. Zsoltárból ugye sok mindent idézhetnénk, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne engedjünk meg magunknak olyan érzéseket, még csak úgy titokban a szívünkben fölkélni, amelyek méltatlan érzések a szeretet Istenéhez. Vagy például mi van azzal, még ezt is szeretném említeni, hogy mi van azzal, hogy az ember tervez az életben. Tervei nem válnak valóra. Gyerekeinken látjuk, hogy szeretnének tovább tanulni, aztán nem veszik fel őket, se egyszer, se kétszer. Másokat fölvesznek, aztán ott iszonyatos dresszúrának vannak alátéve. Mondta minap nekem egy gyógyszerész, hogy hát a fiát is gyógyszerésznek akarja tanítatni, de hát ennyi sok butaságot, amit meg kell tanulni, hát 25 évvel ezelőtt ő ilyesméket nem tanult. És most nem arra kíváncsiak a tanárok, hogy mit tud a gyerek, arra kíváncsiak az egyetem, hogy mit nem tud. Mibe lehet belekötni, mivel lehet elkaszálni. Hát szóval borzalmas. A gyerek már depressziós lesz 20 éves korára. Hát hova jutott ez a világ? És hát mi is lesz? Ugye nagyon, nagyon sokszor érezzük ezt, hogy a terveink nem válnak valóra. Hogy valamit szeretnénk, de aztán ezer akadály tornyosul. Jobb könyvében van egy megrázó kijelentés, hogy Jobb panaszkodik, hogy azon a terveim mind meghiúsultak. Hát miért? Hát mert itt van a betegség. Hát most hiába terveztem, most már semminek nem tudok majd nekiállni. Azt mondja, terveim mind meghiúsultak. És sokszor így van ez, hogy ez is az Istentől van. Ez is Isten nem akar bennünket fölöttébb kísérteni. Ugye olvassuk az 1. Korintus levél 10. fejezet 13. versében, hogy Isten nem akar bennünket felettébb megkísérteni, de ő nagyon jól tudja, hogy mit enged meg az életünkben. 1. Korintus 10.13. Akik vásárolják és olvassák a Jó Hét című folyóiratot, ebben az évben is fognak találkozni majd Müller Károly egyik cikkével. Most már a 32. operációján van túl. Ugye az első műtét egy fogműtét volt, rosszul végezték el, és egy lavinát indított el, és ő nekem egyszer azt mondta, hogy tudod, ez olyan volt, hogy mentem elő, elvégeztem a gimnáziumot, terveztem, hogy én szeretem a gyerekeket, én gyerekorvos szerettem volna lenni, föl is vettek a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, már másodévet jártam, amikor a sok-sok elrontott műtétből aztán már odáig jutottam, hogy belső süketség, akkor lábamputálás. Ott kellett hagyni az egészet. Ott kellett hagyni. Minden. Azt mondja, olyan volt ez, tudod, mint hogyha egy bomba találat ért volna, egy bomba egy nagy krátert vájt volna előttem, és most innen már hova menjek tovább? Nincs hova tovább menni. És ugye, ahogy láttuk az ő életét az elmúlt 15-20 évben, hát csak azt tudom mondani, mert nem tudom, én se tudom a választ, hogy egy ember, aki szereti a gyerekeket, gyerekorvos akar lenni. Hát milyen csodálatos dolog, hogy valaki hivatástudatból készül egy pályára. És akkor valaki eldiagnosztizálja, és akkor jönnek sorozatban a dolgok, és most mondom a 32. operáció. Hát minden terve meghiúsult. Minden terve, így lehet mondani. Nem tudjuk, hogy mi végsősről nem tudjuk, de én csak azt viszont tudom, hogy ő ebben az állapotban, amilyen bizalommal fordult Istenhez, és tulajdonképpen ekkor fordult ő Istenhez. És ezáltal tudott emberekhez is fordulni, ezáltal figyeltek föl emberek, hogy még ilyen helyzetben valakinek egyáltalán mosoly van az arcán, vagy még hisz az emberekben, meg az életben, meg Istenben. És annyit már tudok, a végső miértre a választ én nem tudnám megmondani, hogyha most valaki megkérdezni, hogy ez miért történt így. De erre is azt tudnám mondani, hogy én tőlem lett a dolog, mert ez az ember ez sokkal nagyobb bizonyságot tehetett másoknak, mint hogyha csak úgy élte volna az életét, és esetleg, hát nem tudom, nem az orvosokra akarok mondani semmit, de hát ha valakinek mondjuk úgy nagyon jól megy, és nem tudom, biztos egzisztenciája van, akár nagyon messze is sodródhat az erkölcsi értékek rendjében. Müller Károlyról van szó, egy keszthelyi 50, most már 50 és 60 év között lévő férfi, és nagyon sokszor megjelenik a cikke, én nagyon szívesen teszem be, a nyári táboronkra el szokott jönni, és olyan megrendítőtesen kell képzelni, hogy ő nem hallja a hangját 20 éve. De a saját hangját nem hallja. És olyan megrendít, hogy ő úgy beszél, úgy deklamál, mint ahogy 20 éve beszéltünk. Ha 20 éve lassabban beszéltünk meg, szebben, meg kiegyensúlyozottabban a 70-es, vagy nem is tudom, már 20 éve, 30 éve is, ő nem hallja, mert egy belső süketsége lett neki, és ő, ha valamit így megfog, és az valami zajt ad, azt sem hallja. Tehát ő nem tudott elhelyezkedni olyan helyen sem, hogy mondjuk, ahol egy gombot lenyomott volna, mert azt sem hallja, hogy kattan. Tehát egy teljes belső idegvégződésekből teljes süketség. Tehát az egyik legnagyobb talány, amivel mindig szembeállok, hát most tetszenek tudni, hogy Keszthely mellett van Hévíz, ott van 6 kilométerre, de egy óriási probléma elintézni, hogy legalább egy évben egyszer fogadják, mert ne tessenek azt hinni, hogy ezt olyan könnyű elintézni, eddig még csak egyszer-kétszer sikerült elintézni. 6 kilométerről beutalják egy tisztességes kúrára. Az égvilágon mindenféle betegség, baj előjött vele, és most ott él a, nem tudom, 86 éves édesanyjával ketten. Szerkesztettünk neki egy kis lámpát, amit ha csengetnek, akkor a lámpa felgyullad, és úgy tudja, hogy csengetnek, mert mondom, semmit nem hal. Szívszorító körülmények között, és ahogy ha tetszenek olvasni az ő írásait, hát egészen rendkívüli dolgok ezek. Én tőlem lett a dolog. Ez is. Mindenről nem tudjuk, hogy az Istennek végső soron mi minden volt a terve, de az biztos, hogy Isten tökéletes terveiben tökéletes munkát végez, és ő mindenkire tekintettel van, minden embert megközelít, minden ember életét gyógyítani akarja. És ezért gondoltam, hogy ezzel kezdjük ezt a sorozatunkat, mert valóban nekünk arra van szükségünk, hogy mi világosan lássunk, ki tudjuk fejezni a látásunkat, amit a Biblia kölcsönöz nekünk, és bátran tudjuk vállalni a következményeit is annak, amit cselekszünk, mert tudnunk kell azt, hogy mi az, amit az Isten akar, mi az, amit az Isten parancsolatai, törvényei adnak elébünk, de amikor valami váratlan dolog történik, akkor sem blokkol le a hívő ember, hanem akkor mindig azt a kérdést teszi fel, hogyha az Isten ezt megengedte, akkor ezzel vajon mi lehet a célja? Tehát azért nem háborog, azért nem zúgolódik, azért nem lázadozik, mert tudja jól, hogy az Istennek a gondolatai, a törekvése, az mind tökéletes, és az Istenen senki nem fog kifogni, és az Istent senki nem fogja feltartóztatni. Úgyhogy a Bibliában például csodálatosak azok a versek, amelyek még az Isten legmélyebb gondolataiba is bepillantást engednek, és ezzel fejezem be a Jeremiás könyve 29. fejezetében, de itt is az egész szövegösszefüggést fogom idézni, mert az első részt nagyon sokszor szoktam a kedves hallgatóknak idézni. Ez Jeremiás 29. fejezet 11. versétől a 13-ig. Az első rész, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ugye talán visszacseng sokak fülében ez a Biblia, és nagyon kedvelem ezt a Biblia vers. Tehát nem azt mondja az Isten, hogy most kívánatos jelent akar nekünk adni. Ő tudja a gondolatait mi felőlünk, ami békesség, nem háborúság gondolata, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Ő túllát, sok mindenen túllát, látja, hogy a jelenben sokszor keserűség az osztályrészünk, csalódás, szűkölködés, betegség, de hogyha hozzáfordulunk, ő kívánatos véget akar nekünk adni, de most olvasom tovább is. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Én azt szeretném, hogyha itt ebben a nyári sorozatban valahogy a gyakorlat szintjére vinnénk azt, hogy mit jelent az Istent keresni, de teljes szívvel keresni. Mit jelent például komolyan gondolkodni, és a gondolkodás egy nem teher, vagy nem egy kínos feladat. A gondolkodás a Biblia szerint gyönyörűség. Ez egy csodálatos dolog, hogy mi a Bibliát olvashatjuk, végig gondolhatjuk, hogy látjuk, hogy mi miért következett be, vonatkoztathatjuk a magunk életére is, és amikor mi elkezdünk gondolkodni, és a gondolatainkat megosztjuk, és akkor megbeszéljük, és akkor már meggyőződünk valamiben, azt képviseljük is, és amit képviselünk, az szerint élünk is. Tetszenek tudni, hogy Kafka híres Csehországban élő, ugye német, zsidó származású német író mondta, hogy másképp gondolkodom, Másként írok, mint ahogy gondolkodom. És másként gondolkodom, mint ahogy beszélek. És másként beszélek, ahogy cselekszem. És így tovább a homály feneketlen mélyéig. Ez a mai világ sajnos. Az emberekben nincs egyöntetűség, és mindenki valahol csúsztat, valahol ügyeskedik, vagy valahol hazugsággal próbál érvényesülni. A Biblia azt mondja, hogy gondoljuk végig az útjainkat. Ezt mondjuk el, ezt vállaljuk, legyen bennünk erkölcsi bátorság képviselni, amit igaz dolgoknak tartottunk, és akkor az ember összerendeződik, és ha így keressük a megoldásokat, és így keressük az Istent, azért kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És akkor majd meg fogjátok érteni az én gondolataimat, meg fogjátok érteni, hogy sokszor most nem kívánatos a mostani életben sok minden mozzanat, de kívánatos véget akarok nektek adni, és azért hadd jegyezzem meg, hogy milyen nagy dolog az, hogy az Istennel együtt élni, és az Isten gondolkodásával együtt gondolkodni. Ennél nagyobb kiváltságunk az életben nem lehet, hogy ahogy a Semájáról olvastam az alapigényben, hogy ő az Isten embere volt. Mindannyian lehetünk az Isten emberei. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat. Mindig egy órán belül fejezzük be az előadásokat. Tartunk egy kis szünetet, és akkor utána jön a lényeg, a megbeszélés. Úgyhogy most egy 10-15 perc szünet. Telt az időnk, úgyhogy elkezdhetjük a beszélgetésünket. Tessék parancsolni, most akkor lehet hozzászólni, kérdezni. Tehát, hogy egész pontosan a kérdés az lenne, hogy mint hogy... Szóval az, hogy én tőlem lett el dolog, ez nyilván, hogy minden emberre vonatkozik, akár ismeri az Istent, akár nem. Csak ez nem mindenkiben tudatosul, hogy őtőle lett a dolog, mert amíg nem ismeri az Istent, addig hát sok ember a körülményeknek a számlájára írja. Beszéltem most egy ember, azt mondja, hogy hát ha kétszer-háromszor történt volna ez az életem, akkor elfogadnám a barátaimnak a magyarázatát, hogy így jöttek össze a körülmények meg, de hát ez olyan 10-szer, 20-szor, 100-szor történt meg az életemben. Mondta ott, hogy még minden megtörtént. Tehát ezt már tudatosíthatja akkor is az ember, amikor még úgy nem ismeri kifejezetten az Istent a Bibliából. Nagyon ritkán jár el az én előadásaimra autószerelőmester, de hát ilyen is megtörtént az ország egyik keleti városában, és ő bemutatkozott az előadás utáni beszélgetésben, hogy ő autószerelő meg kereskedő, és elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt megkérték az édesapjával együtt, hogy egy kocsit hozzanak be a Olaszországba, egy Fiat, nem tudom én milyen kocsit, hát egy hetet kint töltöttek, és azt a teljesen nyilvánvaló elterjedt típus sehol nem találták, sehol. És már jöttek volna haza a hétvégén, és akkor eszébe jutott, hogy ő mintha gyerekkorára úgy visszaemlékezett volna, hogy hát, hogy az anyja tanította arra, hogy hát azért imádság is van a világon. Akkor megállította a kocsit, és a maga egyszerű módja, hogy Istenem, hát egy hétig itt voltam az apámmal, nem tudtunk semmire se jutni, várja tőlem ott valaki, hogy segítsél. Csak valami nagyon egyszerű dolgot, ahogy befejezi az imádságát, rögtön eszébe jut valami, hogy most gyorsan hajtson, péntek délután van, megérkezik Ausztriába egy garázsba, hogy ott ugye mondják hét előtt 5 perccel, az a kocsi ott van. Azt mondja, úgy a hideg végig futkározott a hátamon, hogy én egy hétig ezt a kocsit, ezt a típust kerestem. És nem jutottam semmi, hogy ezek vagyunk mi emberek, és amikor valami kis dolog eszünkbe jut, hogy talán az Isten is van a világon, meg tudna segíteni, hogy engem az Isten így megsegít. Tehát azt akkor mindjárt meg is 10 perc alatt megkötötték ott a szerződést, aztán hozta haza azt a kocsit. És ez az ő életében egy nagyon megrázó dolog volt. Hát körülbelül így, hogy én tőlem lett-e dolog, ezt valahogy nagyon sok ember tudja, és ezt Ady Endre ki is fejezte az Isten Baján című baljóslatú versében, hogy Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig néki harangozunk, és jaj, én ott ülök a balján. Csak ugye az a probléma, hogy miért az alján van, miért a balján, nyülök. Szóval ez a probléma, hogy mondja a Jobb könyve 33. fejezete, hogy szól az Isten az emberhez nem egyszer vagy nem kétszer, csak nem figyelnek rá. Ez így van, hogy az Isten nagyon sokféle módon tudatja velünk, hogy őtőle lett ez a dolog. Nagyon sokféle módon tudatja. De hát milyen szánalmasak vagyunk mi emberek, mi ráfogjuk, hogy ez a véletlen összejátszása, meg hát mással is történt ilyen, meg hát ez benne van a pakliban, ez éppen velem történt, milyen nagy ember vagyok, hogy most éppen velem történt valami jó dolog. De nagyon vigyázni kell, mert mondjuk az, ha valaki vesz most egy lottót és nyer rajta 5 millió forintot, nem biztos, hogy Istentől lett a dolog, sőt én azt mondanám, hogy vannak esetek, amikor biztosan tudjuk, hogy nem Istentől lett a dolog. És ezért fontos mondjuk az Isten törvényeinek az ismerete, mert ha Isten törvényében van olyan, hogy az ember azt az 5 millió forintot azt mondjuk 5 évi munkával szerezze meg, ha van az Isten beszédében olyan, hogy aki hirtelen akar meggazdagodni, az büntetlen nem marad, akkor nekem nem egy nap alatt kell az 5 milliót megszereznem. Ez biztos, hogy nem ő tőle van. Ja. Szóval ezért nagyon, nagyon fontos, hogy ismerjük az Isten beszédét, mert aki aztán majd ugye mélyebb ismeretségbe jut Istennel, az már aztán pontosan tudja azt, hogy ha ő soha az életben nem nyer 5 milliót lottón, mert kezében nem is vesz lottót, az van az Istentől, hogy nem vett a kezébe. És nem az lenne az Istentől, hogyha ő bármikor is nyerne, mert ő tudja jól, hogy Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy hirtelen kapjunk olyan dolgokat, amiket két évekig kell a magunk munkájával megküzdenünk. Tehát egy hívő ember életében már ez, hogy Istentől lett a dolog, ott már azért nem lehet lépre csalni mindenféle népszerű magyarázattal, hogy az Istentől lett. Ugye egyik leghíresebb példa, hogy biztos sokan ismerik, hogy Dávid ott van a barlangban a 400 vitézével. Saul is betéved a barlangba, és akkor ott szinte ők is azt mondják, hát ez az Istentől lett ez a dolog, hát mint szinte az Isten adta a kezedbe ezt a királyt, most üldöz már nem tudom hány év óta ez az őrült Saul, hát az Úr adta a kezedbe, hát itt a kard végezve. És Dávid pontosan tudja, hogy ez nem Istentől lett dolog. Mármint az, hogy megölje a királyt. Ezért csak a köntöse szárnyát metszi le, és majd azt mutatja föl Saulnak, hogy én megölhettelek volna, de éppen ebből lássad, hogy én nem haragszom rád, vagyis nem bosszúállás nincs a szívemben, hogy nem öltelek meg. Tehát azért egy hívő ember nem lehet lépes, hogy most ez Istentől jött dolog, most azért itt a karl és végezz az ellenségeddel. Tehát egy hívő embernél ez már olajozottabban működik, hogy mi lett Istentől és mi nem, de ott sincs mindig biztos és tökéletes látás, mert azért olyan ember nincsen, aki mindig pontosan tudja, hogy most hát Isten mire készül, vagy miért engedett meg dolgokat. De hát aztán, ha visszatekintünk, és foglalkozunk ilyen szempontból a múltunkkal, hogy mit, miért kellett átélnünk, betegséget, vagy nyomorúságot, akkor aztán már világosabban látjuk ezt. Szóval a summa-summarum a kérdésre azt válaszolom, hogy ezt már egy nem hívő ember is tud erről, csak nem annyira mélyen, mint egy hívő. Hát igen, ez sajnos gyakran előfordul, hogy mondja is Pál apostol, hogy valamikor megvakul az ember elméje, aztán nem tud látni, és hogy aztán ez milyen nagy csoda, hogy aztán Isten hogyan és mint férkőzik hozzá egy emberi szívhez, hogy az mégis megnyíljon, vagy nem maradjon kemény. Hát ez már egy másik téma. Lesz még egy ehhez hasonló téma, azt is én, hogy felosztottuk a témákat, azt én tartom, hogy felindította az Úr Círusznak lelkét, majd lesz az valamikor szeptember 26-án. Egy ilyen téma, hogy mit jelent az, hogy az Isten felindítja a lelket. És egy érdekes biblia vers. Sokat mondó, mély biblia vers. Igen, hát ez nagyon így van, hogy el tetszett mondani. Tessék más. De azt mondtam még az fejtegetés elején, hogy ugye semmi rossz nincs az Istentől, minden jó és tökéletes adomány származik csak őtől, a rossz nem őtől származik, de az, hogy a rossz egyáltalán tevékenykedni tud, és hogy egyáltalán élettere van, hát ez Isten, hogy mondjam, ha korlátok közé szorítva is, de ő engedi. Ugye, tehát ilyen értelemben mondja, hogy őtőle lett a dolog, nem úgy, hogy az Istentől jön közvetlenül a rossz, nem Istentől jön a rossz, hanem a gonosztól, de az, hogy Isten ezt engedi, és hogy az ő ellenőrzése mellett azért, ha mi átengedtük a földet a gonosznak, akkor hát a gonosz itt működik. Noha Isten korlátok közé szorítja sokszor, de az ő tudtával és felügyeletével megy. Tehát ez azért belátható, nem? Hogy nem közvetlenül őtőle jön a rossz, de ő tud minden rossz dologról, megtörekvésről, és bizonyos dolgokat nem hárít el, hanem engedi, hogy a mi életünkbe fellépjenek rossz dolgok, mert azt is jóra tudja fordítani, hogyha hozzá fordulunk. Tehát, hogyha őt keressük, és nem adjuk meg magunkat a rossznak, akkor azt jóra tudja fordítani. Nem érthető így? De mondjuk ez tevőleges is különben, csak nem olyan szempontból tevőleges, hogy ő a rosszat teszi. De a rosszban, hogy megoltalmaz, vagy a rosszban, hogy segít, azért az tevőleges dolog. Ilyen szempontból. És ezért használ a Biblia itt tényleg Istennel kapcsolatban mindig hát nem szenvedőig alakot, hanem cselekvői alakot. Nem azért, mert őtől jönne a rossz, de hogyha a rosszon belül az ember nem veszíti el a fejét a rossz körülmények között, és Istenhez fordul, akkor ott Isten felhatalmazza cselekvésre, főleg először belső cselekvésre, hogy megerősítse az Isten a lelkünket, hogy ne essünk kétségbe, és aztán sokszor külső cselekvésre. Egy nagyon szép példa a Királyok második könyvében a 6. fejezetben, amikor a szíriai hadsereg körbeveszi Elizeus próféta a városát, el akarja fogni a prófétát, és hát aztán fölkiált a szolgája, hogy jaj, édes uram, mit cselekedjünk. És akkor Elizeus nem nyugtatgatja a barátját, vagy szóval a munkatársát, hanem először imádkozik az Istenhez, hogy adjon neki lelkilátást, hogy segítse meg az Isten, hogy a rosszban lássa, hogy az Isten a rosszban is tud segíteni, és akkor megnyílnak ennek a szolgának a szemei, lelki látása lesz, és látja, hogy a város körbe van véve ellenséggel, de az ellenség mögött ott a város környező hegyeken látja az angyal seregeket, és hallja ezt a kijelentést, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. Na most ez is egy hatalmas dolog, nem, hogy az Isten segíteni fog, és csak ne veszíts fejemet, csak ne csüggedjem el, vagy ne essem kétségbe, és majd az Isten segíteni fog. Nem Istentől van a rossz, de a rosszon keresztül is az Isten sok jóra meg tud tanítani bennünket. Tessék? A saját kárán tanulja meg az ember, ez egy kicsit mondjuk más kategória, de hasonló ehhez. Hasonló ehhez, de hát, ugye itt nehéz a dolog, mert azért a szülő is sok mindent megpróbál, elmegy ott minden végtelenségig, hogy mégiscsak a gyerek megtanulja, hogy ha többet nem tud tenni, akkor valóban most már csak azt lehet tenni, hogy talán még a maga rossz tapasztalatán belül. Na de ott kétélű a dolog, mert ugye tudjuk jól, hogy ha valaki belemegy a rossz tapasztalatokba, akkor a szokássá is válhat az életébe, hogy egyáltalán nem fog tanulni, elmarad az iskolából, vagy kimarad. Szóval kétélű dolgok ezek. Ez mondjuk egy másik erkölcsi probléma talán, egy kicsit más erkölcsi probléma.
Szeretném megkérdezni, amit most...
Igen, és akkor a kérdés az, hogy akkor ez nem is rossz.
utólag derül ki.
Talán utólag, igen. Rossz, jó.
Pedig benne lenni, igen. Talán kellemetlen.
Igen.
Vagy épp, amit...
Hát igen, mondjuk ez az, amire mondja Pál a zsidókhoz írt levél 13. fejezeté, hogy közben nem látszik örvendetesnek, sőt keservesnek látszik, de hogy utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Igen, csak mondjuk ezt külön választani szerintem az ember csak a múltból visszatekintve tudja, mert az is veszélyes és elterjedt magatartás, amikor az hívő embereknél lehet ilyesmit látni, vagy szóval legalábbis sokszor ilyen érzése van az embernek, hogy rögtön kommentálni akarják, és rögtön meg akarják mondani, hogy ez most mi, az nagyon veszélyes. Szóval azért a, hogy mondjam, mondja azt a Mikás könyvében a Szentírás, hogy kövessük az igazságot, szeressük az irgalmasságot, és hogy alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. Tehát azért tehát Isten olyan hatalmas és olyan bölcs lény, hogy rögtön azt nem mindig tudjuk, hogy mi, most miért jött tőle a dolog, vagy hogyan jött, tött. Csak, de itt az ige csak azt mondja, hogy őtőle lett a dolog. Mert hogy a hogyan, miért, stb. Az már egy későbbi kérdés, és ott bizony nagyon, nagyon meg kell vizsgálnunk, mert hogyha később visszatekintünk, akkor már azt is hozzávehetjük, hogy hát tényleg nekem erre szükségem volt, nekem ilyen megrázkódtatás kellett, mert különben nem tudott volna az Isten ebből és ebből a dologból kihozni. Ugye akkor az ember ebből levonhatja azt a tanulságot is, hogy hát ha most is van az életemben egy-két ilyen görönny, vagy nem tudom én mi, ami szintén jó lenne elhagyni. És akkor jön a másik, ugye, hogy akkor kicsoda veheti észre a tévedéseket, meg titkos bűnöktől szabadíts meg engemet, meg mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Szóval azért egy boldog, mondja például a szekönyv, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Aki azért úgy az életét úgy látja, hogy igen, én így látom az életemet, én ilyennek gondolom magamat, de hogyha nekem 2 évvel ezelőtt egy ilyen súlyos betegségen kellett átmenni, hogy most már másképp lássam egy kicsit a dolgokat, akkor még azért lehet, hogy még most is vannak problémák az életemben, de bárcsak erre az Istennek ne egy betegséget kellene megengednie újra, vagy ne egy szerencsétlenséget, vagy ne egy nyomorúságot, hanem hogy én keressem az Istent, hogy a Jóel második fejezete mondja, hogy keressétek, hogyha kell könyörgéssel, sírással, jajgatással is, hogy az ember, amikor egészséges, amikor mindene megvan, hogy akkor keresni az Istent, és nem arra várni, hogy majd valamikor megint jön egy ilyen megrázkódtató dolog. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és hát mindannyiunkat érintő nagy kérdés. Még azzal kapcsolatban, amit előbb tetszett mondani, ott hátul a kedves hölgy, amikor itt beszélgettünk, hogy ugye tetszett mondani, hogy ez a szeretet kérdés, hogy mindenkit, hogyan tudjuk szeretni az ellenséget, meg ha valaki mondjuk rossz dolgot követel velünk, vagy előnytelen a megjelenése, mint most ugye sokszor botlunk bele szerencsétlen hajléktalanokba, vagy kábítószer élvezőkbe, vagy alkoholistákba. Hát én erre szóval most gondolkoztam ezen közben, és hallottam a minap egy ilyen érdekes megfigyelést, és engem nagyon megrázott ez. Hát biztos érdekli, ugye Gyurka, te is dolgoztál ilyen emberek között. Azt mondta nekem valaki, hogy a Magyarországon ma van néhány koncentrációs tábor. Az egyik koncentrációs tábor a hajléktalanoké. Régen az embereket elvitték koncentrációs táborokba, hogy ne is lássák mások, és ott eltették őket láb alól. De most a koncentrációs táborok itt vannak a szemünk előtt. Azért koncentrációs tábor, mert ebből nem lehet kijönni. Csak nem olyan, hogy nem lehet ebből kijönni. Tehát ha valaki egyszer ide jutott, a társadalom, vagy szóval emberek nem sokat tesznek azért, hogy innen ki lehessen jönni. Félelmetes, hogy mi most a koncentrációs táborokkal együtt élünk, és hát ennek borzalmas, megpróbáló jellege van, és hát ez jutott eszembe, hogy régebben olyan megütközéssel fogadtam Pirinszky Jánosnak ezeket a verseit, mert ő is erről írt már a 70-es években is már, hogy itt lényegileg az egész világ egy koncentrációs táborra lesz. Szóval itt emberek annyira lecsúsznak, itt emberek az elzűlés, és sokszor nem is annyira csak önhibájukból, hanem hát tudnék én is néhány esetet mondani, amikor bezártak egy munkásszállót, és kidobták az embereket az utcára. Hát megvetették az alapját annak, hogy mi lett abból az emberből. Szóval valami olyan kegyetlen, olyan, ahogy mondja a Biblia, hogy a föld betelik erőszakoskodással, hogy most 40 ezer, most mennyi van Pesten, mennyi körülbelül 30-40 ezer? Hát én tessenek meggondolni, hogy itt egy város van, egy más náció él itt. Olyan, mintha betelepült volna, nem tudom, Ukrajna 40 ezer fővel, vagy nem tudom, Afrika 40 ezer fővel itt, nem? És hogy sokat gondolkoztam, hogy itt az Isten ezt miért engedi meg? Mert hát csak emberhez méltóbb lenne úgy élni, hogy még 30 évvel ezelőtt is ilyen szempontból emberhez méltóbban értünk, mert azért ennyire nem fajultak el a dolgok. És hát van a Bibliában egy-két ilyen kijelentés, hogy a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt. Tehát azért erre vigyázzunk, mert van, amikor tennünk kell egy-egy esetben. Hát nyilván mind a 40 ezer embert mi nem tudjuk megsegíteni egy-egy esetben, amikor tényleg azt mondja, a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt, hogy van, amikor Isten összehoz bennünket így emberekkel. Én például úgy összetalálkoztam egy olyan emberrel, aki 2 évig a híd alatt aludt. És most ez az ember tényleg megismerve a Bibliát és Istent, felöltözve egy szobában van, és másokért munkálkodik. Szóval nincs, tehát mi nem mondhatjuk ki, hogy ezek elveszett emberek, vagy nem mondhatjuk ki, hogy ezek az emberek annyira visszariasztók számunkra, hogy hát olyan nehéz ővelük bánunk, hanem Isten, hát Jézus idejében is úgy elgondoltam, hát azért akkor is tele volt a világ leprással, meg mindenféle beteg emberekkel, és Jézus olyan természetesség és olyan szeretettel bánt velük, és annyira éreztette az emberekkel, hogy itt teendők vannak, feladatok vannak. Ez engem nagyon megrendített, ez a koncentrációs tábor kifejezés, mert tényleg ez a helyzet, hogy valami félelmetes állapotok. Ugye, mert azt egy másik koncentrációs tábor, nem tudom, az alkoholistáké, a harmadik a kábítószer élvezőké, a negyedik a mafiózók világa, az ötödik, hát tele vagyunk ilyen táborokkal, és hát azért tehetnénk többet is, mondjuk olyan sokan hivatkoznak, szervezetek, egyházak is sokan hivatkoznak arra, hogy hát karitatív, meg erkölcsi jellegű intézmények, hogy én azt hiszem, hogy itt többet kellene, vagy lehetne tenni. Tessék! Melyek azt se? Szóval ez az érdekes, hogy teljesen igaz, ez a prevenció sokkal több eredménnyel kecsegtetne, de azt mondanám már, hogy már a diszkó meg a falusi kocsma az már, mert a Mennyország az RTL klub vagy a TV2-nek az akciófilmjehez képest. Ugye állítólag Magyarországon 4 millió ember nézi a tévét. És ez a két csatorna annyi erőszakot lötyintett, nem tudom, hány éve léteznek ezek a 2 éve mondjuk? Ugye 2 éve? Állítólag már mérések vannak arról, hallom, pszichológusok már mérések vannak arról, hogy az így felnevelkedett gyerekek annyira agresszívak és durvák, már a szüleikkel is. Tehát megöllek anyu, meg hasonló, mert ez zúdítják rájuk, és hallom például, hogy egyetlen magyar tévécsatorna van, aki erőszakos filmeket nem ad, ez a Magyar ATV. Nincs is neki nézettsége. Most kezdik ezt országos frekvenciája, de korú nézettsége. A fiatal korúak ezt a két nyugatiak által, hát mindenki tudja, hogy emögött a nyugati pénzvilág áll, emögött a két csatorna mögött. Azért tessenek megmondani, hogy az ölés most odáig ment, mert ha falusi kocsma meg diszkó, oda el kell menni. De otthon benyom egy gombot, tehát behozza az erőszakot így műholdról, meg parabola, behozza az erőszakot, és ott elkezdi a tudatot bombázni. Így, hogy, na gyerünk, küsd, vágd. Ez itt a módszeres gyilkolásnak. A Biblia, amikor kimondja, hogy a Föld betelt erőszakoskodással, hogy hogy miféle pontos kijelentés ez, hogy a Föld betelik erőszakoskodással. Vagy Pál azt mondja, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók és kevélyek, káromlók, szüleik iránt kérlelhetetlenek. Nem az igazságnak, a gyönyörnek kedvelői, szóval, hogy az emberi tudatot akarják szétlőni. Mert ha az emberi tudatot sikerül szétlőni, akkor utána mindent meg lehet csinálni az emberekkel. Úgyhogy most már a kocsma az egy valóságos előkelő hely, vagy nem is tudom micsoda. Már ott komoly gondolatok. Na de ott, ahol leülnek, és órákon át ezt az agresszív dolgot, és ahol gyönyörködnek az ölésben a nők meggyalázásában, mit tudom én, miben, én nem nézem ezeket, csak hallom, hogy ezekkel van tele, hát kénytelen vagyok elfogadni, állítólag ezekkel van tele. Tessé?
Nem is lehet már tévézni, szerintem már
azért, hogy az országban 4 millióan a tévé előtt ülnek, és órákon keresztül, ez állítólag nagyobb az amerikai átlagnál. Tessék? Mint jelenséget mondom, nekem vallom azt a bibliai elvet, hogy minden tiszta a tisztának, meg lehetne jól a tévével is élni, mert nagy lehetőség lenne sok szép, meg jó dologra, de statisztikai méretekben azt látjuk, hogy ahogy az atomot is rosszra használta az emberiség, vagy mit tudom én mit, hogy... Ez biztos, hogy most ezen is elgondolkozhatunk, hogy Isten ezt miért engedi meg. Itt az én tőlem lett a dolog. Miért engedi ezt meg? Mert itt most már egy annyira gyilkos civilizációban élünk, itt annyira a pénzre megy minden. Pénz és hatalom, ez a nyers, hogy mondjam, őserdei valóság. Hogy ezt miért engedi meg, és hát én úgy látom, hogy ezt Isten azért engedi meg, mert ő ezt látta előre. Szóval az Isten ezt megakadályozhatná, sokféle módon megakadályozhatná, látta előre, hogy úgy látszik, Isten azt engedi, hogy a gonoszság is kifejlődjön, hogy önmagát leplezze le, meg hogy lássuk azt, hogy mennyire nem ez az élet. Ez mindig benne volt Isten megváltási tervében, hogy Jézussal is azt tettek, amit akartak. Annyi gonoszságot elkövettek, amit akartak. És mégis aközben is lehetett látni, hogy itt nem az önzés a hiteles törvény. Szóval sok mindent meggondolhatunk, és sok minden lehetőséget ad arra egy ilyen világban, hogy a jót még könnyebb lehessen képviselni, mert nagyon élesen ketté válnak most már azért a dolgok, nem? Az átmeneteknek a szerepe szinte megszűnt. Itt úgy kicsapódik a világ tényleg az erőszakos önző kultúrára, meg krisztusi kultúrára. Tehát ez a kettő valahogy ketté válik egyre erőteljesebben. Kedves hallgatók, van mind gondolkoznunk, ugye? Tessenek a Bibliát olvasni. Könyveket itt, amit tudunk ajánlani, és hát ha valaki el tud jönni a nyári táborokba, örömmel várjuk, ha meg nem itt a pestiekkel, így két hetente találkozgatunk, és akkor ennek jegyében búcsúzom, és jó pihenést kívánunk mindenkinek. Talán így, hogy 2 órába belefér, így nem annyira fárasztó, de...
Köszönjük.
Mi köszönjük a megjelenést, és akkor majd a viszontlátásra.